Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ugrósdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Hogy lehet most a mai napon jellemezni az orosz-amerikai viszonyt? Ugye ez egy kitüntetett nap, Vlagyimir Putyin itt dzsúdózik.
Tehát az orosz-amerikai viszony szempontjából az a kevésbé fontos, hogy Vlagyimir Putyin hol dzsúdózik, de nyilván egy jó alkalom arra ez, hogy kicsit ránézzünk arra, hogy mi történik. Egyrészt azt kell látni, hogy Donald Trump-al szemben több szálon folyik a nyomozás az Egyesült Államokban, annak kapcsán, hogy az ő kampánya milyen kapcsolatban állt Oroszországgal, ha egyáltalán a tavalyi választási kampány során, itt Trump fiától kezdve kampánytanácsadók sora került eddig a nyomozásnak a célkeresztjébe. Két dolgot érdemes itt látni, az egyik az, hogy zajlik egy kongresszusi vizsgálat, ami alapvetően egy politikai történet. Tehát arról az, hogy beidéznek embereket, utána az ő szavaikat felhasználva, per kiforgatva, per megtámasztva ezzel a politikusok mondani valóját, alapvetően egy politikai ítéletet fognak majd mondani arról, hogy mi történt, hogy történt, és ez jó vagy rossz.
Ez egy show tulajdonképpen.
Ez egy abszolút egy show, amire valójában figyelni kell, ez a független ügyészi vizsgálat, amit Robert Mueller, az FBI-nak a volt igazgatója vezet, ahol viszont kifejezetten a büntetőjogi felelősség megállapítására törekszenek, tehát arról, hogy történt államtitoksértés, emberek tanúztak a hamisan, eskü alatt, stb. Ennek kicsit súlyosabb következményei lehetnek, akár például letöltendő börtönbüntetés is, mint a kongresszusi vizsgálatnak.
De Müller egy legendás figura, viszont voltak hírek arról, hogy a hatáskörét igyekeznek, vagy szeretnék gyengíteni.
Azért lesz ez nehéz, mert egyrészt a Watergate botrány kapcsán láthatjuk azt, hogy egy ilyen független ügyészi vizsgálat mennyire erős lehet, illetve mivel jár az elnökök számára politikailag, hogyha leváltják azt a különleges ügyészt, aki ezt a vizsgálatot vezet. Ugye Nixonnak volt egy ilyen szerencsétlen történet, amikor talán az igazságügyi miniszter helyettese is ráment arra, hogy ki kellett rúgni éppen az aktuális Watergate ügyi nyomozásnak a vezetőjét, illetve hát a mostani felfokozott amerikai politikai hangulatban, ahol tényleg minden bokorban már orosz hekkereket sejtenek mind a két pártnak a képviselő és szenátorai, politikailag rendkívül kockázatos lenne Müller tevékenységének bármiféle korlátozása, és hát pont azért, mert ő egy rendkívül ismert, pártokon átívelően nagybecsben tartott személy, nyilván eléggé figyel arra, hogy ellenálljon ezeknek a kísérleteknek.
De ő híres arról is, hogy alaposan éppen ezért lassan dolgozik. Az amerikai elnökségéből majdnem eltelt egy év. Mikorra lehet eredménye Müller vizsgálatának?
Lehet, hogy nagyon sokára, és lehet, hogy Donald Trump előbb lesz ex-amerikai elnök, mint ennek a vizsgálatnak bármiféle eredménye lenne. Pont azért, mert itt a büntetőjogi felelősség áll a vizsgálódás középpontjában, itt nem lehet elhamarkodott döntéseket és ítéleteket hozni. Illetve a különleges ügyész is csak annyit tud tenni, hogy a nyomozása végén kvázi feljelentést tesz, tehát a bírósági szakaszba fog majd lépni ezek után a történet. Tehát mire ennek vége lesz, elsőfok, másodfok, stb. Könnyen lehet, hogy Donald Trump már bőven nem lesz elnök, még akkor sem, hogyha esetleg a következő elnökválasztás is megnyeri 2020-ban.
De az orosz-amerikai viszony alakulása az látszik az amerikai belpolitikán? Tehát a belpolitikai történések azok alakítják az orosz-amerikai viszonyt is?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát ha megnézzük azt, hogy Trump hogyan lépett hivatalba azzal, hogy mostantól legalábbis örök barátok lesznek Vlagyimir Putyinnal, és egymás nyakába borulnak az első lehetséges alkalommal, ez egyáltalán nem következett be. Sőt, azt láthatjuk, hogy az amerikai külpolitika rendkívül tradicionálisan viselkedik, mind Szíriában, mind Európában, mind a Távol-Keleten, ez összes fontosabb, mondjuk így hadszintéren, és abszolút semmilyen kedvezményt, semmilyen lépést nem tesznek az oroszok felé. Nyilván ebben fontos szerepe van annak is, hogy a belpolitikai kockázat miatt Trump nem léphet az oroszok felé, hiszen ezzel minden olyan híresztelést alátámasztana, ami szerint őt az oroszok jutották az amerikai elnöki székbe, tehát keménységet kell mutatnia, még akkor is, hogyha neki egyébként a személyes motivációja más lenne. Tehát vannak olyan hírek, hogy Trump valójában nem ilyen kapcsolatot szeretne Putyinnal, mint amit most látunk, de egyszerűen nincs más választása, hiszen a körülötte lévő emberek, a politikai helyzet, az újraválasztásért küzdő képviselők és szenátorok mind-mind abban az irányba nyomják, hogy minél keményebb legyen Oroszországgal, és a nyáron elfogadott még szigorúbb szankciós amerikai törvény, ami ellen már az Európai Unió és Jean-Claude Juncker bizottsági elnök is felemelte a szavát, mutatja azt, hogy Trump ebből a szempontból egy kényszerpályán mozog.
De ha kényszerpályán mozog, akkor hogy tud stratégia mentén értelmesen viszonyulni az oroszokhoz, ha kényszerpályán van?
A kényszerpálya inkább arra vonatkozik, hogy politikailag nem tud nyitni az oroszok felé. Az amerikai stratégia az nagyrészt változatlan. Tehát szeretnék megőrizni a jelenlétüket a Közel-Keleten. Láthatjuk, hogy Irakban, Szíriában, Afganisztánban erősítik az amerikai katonai jelenlétet. Európában a NATO megerősítése továbbra is a középpontban van. Magyarországon is számos hadgyakorlat volt a nyáron. Nekem is volt szerencsém egy ejtőn és ugratás repülőről végignézni. Tehát ebből a szempontból zajlanak az amerikai cselekmények Európában, megérkezett a negyedik páncélos dandár a Baltikumba, illetve Lengyelországba, tehát mind-mind olyan dolgok történik, amit még Barack Obama idején határoztak el, és Trump ezeket nem tudta leállítani, és a körülötte lévő katonai vezetők, külügyi vezetők pedig abba az irányba nyomják Trumpot is, hogy ezek az erősítő intézkedések és bizalomépítő intézkedések folytatódjanak. Tehát az oroszok azt akarták elérni, hogy a NATO ne legyen még erősebb a saját határaik mellett, akkor elég rossz lóra tettek.
De az amerikai elnök az afganisztáni és dél-ázsiai katonai stratégiát nem olyan nagyon régen, augusztus 22-én ismertette, és azt mondta, hogy nem határidők számítanak, hanem a feltételek megléte számít. De azt nem mondta, hogy mit fog csinálni. Mit fog csinálni?
Sokak szerint Trumpnak az az egyik nagy trükkje, hogy soha nem mondja meg, hogy mit fog csinálni, és ezt egy beszédében el is mondta, hogy ugye nem gondolják azt, hogy az ellenségeimnek megmondjuk, hogy az Egyesült Államok mire készül. Ez a bizonytalanság, ami a rendszerben benne van, az vannak elemzők, akik szerint ez szándékos. Tehát nem akarják, hogy az Egyesült Államok kiszámítható legyen, pont azért, hogy az ellenfeleit, Oroszországot, Kínát folyamatosan arra késztessék, hogy legalább háromszor vagy négyszer meggondoljanak minden egyes cselekedetet, amit végrehajtanak. És egyébként úgy tűnik, hogy ez valamennyire működik. Tehát látjuk azt, hogy Szíriában, ahol jelen vannak a török, az amerikai, az orosz és az izraeli légierőnek a gépei, hát jó, a törökök már lelőttek egy orosz gépet, de alapvetően nagyobb incidens nélkül zajlik ez a konfliktus, ahol egyébként ezek a felek nem harcolnak egymással, de van arra esély, hogy esetleg valami balszerencse történjen, de eddig nem történt semmi, és nyilván ebben az is szerepet játszik, hogy az oroszok pontosan tudják, hogy az amerikaiak nem fognak tétovázni, hogyha mondjuk lelőnének az oroszok egy amerikai gépet, jönne a válaszcsapás, stb., és menne tovább a történet nagyjából úgy, hogy a hidegháború idején. Ebből a szempontból katonai szinten nagyon kevés változás van, Trump semmi olyat nem hozott.
Azt is mondta, hogy az afganisztáni stratégiát ismertető beszédében, hogy nem nemzetépítésért fog harcolni, mert annak az ideje lejárt, hanem a terrorizmus ellen. Kinek üzent ezzel?
Egyrészt a saját bázisának, mármint a saját választói bázisának, hiszen Trump kampányában az iszlám terrorizmus elleni fellépés az rendkívül hangsúlyos volt. Teszem hozzá, úgyhogy az Egyesült Államokban azért nagyon régóta nem volt komoly merénylet, vagy bármiféle terrorcselekmény, amit az iszlám hátterű emberek követtek volna el, de ez nagyon jól rezonál az ő választóival, a republikánus szavazóknak egy jelentős részével, és erre föl lehetett fűzni a kampányt. Gorka Sebestyént is valahol ennek köszönhetjük, ugye az ex-tanácsadója már az amerikai elnöknek, tehát erre volt fogadókészség. Nyilvánvalóan ezt támogatták azok a közel-keleti kormányok is, akik látszólag hangzatosan a terrorizmus ellen küzdenek, de azért lehetnek kétségeink afelől, hogy kit finanszíroznak és milyen módon. Tehát nagyon sok olyan érdekcsoport van, akinek ez tetszik, és akinek ez pozitívan rezonál. Kérdés az, hogy a nemzetközi közösség, mondjuk az európai kormányok vezetői mit szólnak ehhez, ők azért nem tűnnek annyira lelkesnek.
Látszik-e egy olyan elgondolás, ami lehetővé teszi, hogy Amerika ne ragadjon bele továbbra is ezekbe a konfliktusokba, mint ahogy eddig beleragadt. Tehát ne folyjon több amerikai vér anélkül, hogy újra a talibán, az iszlamisták alakíthatnának kormányt.
Afganisztán tényleg nehezebb diónak látom ebből a szempontból, tehát ott olyan helyzetet teremteni, hogy az amerikai hadsereg úgy vonulhasson ki, hogy másnap nem omlik össze az amerikaiak által támogatott központi kormány, ez szerintem viszonylag közép és hosszú távon is elérhetetlen.
Azt mondtad, hogy a méltóság teljesen kell kivonulni.
Igen, lehet, hogy ezt úgy lenne a legegyszerűbb megoldani, hogy lefizetnék az összes hadurat, és utána... Igen, havonta támogatnák őket egy jelentősebb 7 személyű dollár összeggel, és akkor valószínűleg sikerülne valami fajta stabilitást létrehozni. Nyilván a pakisztániaknál el kéne érni azt, hogy a pakisztáni titkosszolgálat ne támogassa annyira a talibán, mint eddig. Így valószínűleg meg lehet oldani. Irak, tehát ebből a szempontból egy kicsit egyszerűbb, hát az iszlám állam legyőzésével lehetne egy olyan sikert felmutatni, ami egy jó kiszállási pont lenne. A probléma itt is az, hogy ezt már egyszer eljátszották, hogy kivonultak Irakból, és többek között az iszlám állam is ebből született meg, nem is beszélve a különféle népcsoportok és vallási csoportok közötti ellentétekről. Tehát ugye az a gond az Amerika, van ez a mondás a szuvenírboltokban, hogyha eldöröd, akkor meg kell venned. Kicsit Irakkal és Afganisztánnal is ez a helyzet.
De ez fordulat az amerikai elnök elképzeléseiben a katonapolitikáról, vagy csak a kommunikációja más?
Trump mindenképpen a kivonulás mellett beszélt még a kampányban, tehát számára ez egy nagy fordulat. a probléma az az, hogy Trump nem politikus, tehát számára ezek a fordulatok nem jelentenek semmit. Simán mondhatja azt, hogy ahogy egyébként mondta is, hogy az elnöki asztal mögött ülve másképp látszik a világ, ez egyébként teljesen igaz, és éppen ezért más kell tennie, mint amit a kampányban ígért. A katonák ennek nyilván örülnek, tehát ugye Mattis tábornok azért mondott le annak idején, mert Obama elnökkel összekülönbözött arról, hogy a csapaterősítésre szükség van-e vagy sem, és úgy gondolta, hogy miután az elnök parancsát nem tudja végrehajtani, ezért nincs más megoldás, mint az, hogy ő távozik a hadseregből, tehát számukra ez mindenképpen pozitív. El tudták érni azt, amit évek óta nem. Trump számára meg majd meglátjuk, hogy a közvéleménykutatások mit hoznak, ő elsősorban a saját bázisa felé felelős, azok felé, akik megválasztották. Abból a szempontból Trump kényelmes helyzetben van, hogy még 3 éve van, kicsit több, mint 3 éve a következő elnökválasztásig. Bőven lehet, hogy addig annyi minden történik, hogy ezt majd el fogják felejteni neki.
De annak mi lehet a következménye, hogy nagyon sok és egyre több volt magasrangú tábornok kerül politikai, kormányzati pozícióba az amerikai elnök környékén?
Ez egy rendkívül érdekes kérdés, és részben a podcastunkban is ezt mondszolgattuk az intézetben, és valószínűleg egy rendezvényt is kell tartanunk róla, mert nem találtunk rá választ. És arra jutottunk, hogy azok a katonák, akik ott vannak Trump környékén, ők nagyjából a saját generációknak a legjobbjai. Tehát az amerikai egység van annyira nagy és komplikált, hogy buta emberekből ritkán lesznek vezetők, és ezekből a vezetőkből is azért tényleg korszakos tehetségek, akár McMaster tábornok, akár Mattis tábornok, akár John Kelly, aki az elnöknek a kabinetfőnöke lett, és Mattisnek van egy nagyon érdekes mondás, amit gyakran idéznek tőlem, de hívták őt egy kongresszusi meghallgatásra, ahol a külügyminisztérium büdzséjének a csökkentéséről volt szó, és Mattis azt mondta, hogy ezt ő nem támogatja, mert minden egyes dollárt, amit a külügyön megspórolnak, azt neki majd lőszerre kell elkölteni ahhoz, hogy azt a helyzetet kezelni tudja. Tehát nagyon érdekes látni azt, hogy egyébként elképesztő katonai sikerekkel rendelkező volt tábornokok beszélnek a békés megoldás és a deeszkaláció és a diplomácia fontossága mellett.
Tehát ebből ezt megoldhatónak is látják, mert a katonákról szokták mondani, hogy lőni tudnak leginkább, mert hát ahhoz értenek a legjobban.
Ebből a szempontból nem reprezentatív a mostani felső vezetés, akit látunk. Rendkívül művelt emberekről van szó, szint ismét Mattisről a sztori, hogy őt nagyon sok helyre kinevezték, számos országban szolgált, általában egy külön konténerbe vinték utána a könyvtárját. Minden héten körlevelben tájékoztatta a tiszteket az arra hétre vonatkozó ajánlott olvasmányokról, és azon amerikai felső vezetőknek az egyike, aki folyékonyan idéz görög mitológiából, illetve a görög történelem. Tehát valószínűleg megkérnénk, hogy a termopülei ütközetet mondjál, akkor itt fogna egy ilyen táblát is lerajzolni, hogy mi történt. Tehát elképesztően műveltek mindannyian, és pont ezért látszik az, hogy tehát ők tudják azt, hogy mivel jár ez eszkaláció. Tehát nyilván majd egyszer kiderül, hogy mi történt most Észak-Korea kapcsán, és hogyan sikerült visszajönni egy kicsit abból a felfokozott hangulatból, amit látunk. Ugye 2 hete volt, és mintha már a múlt ködébe veszne. És valószínűleg a tábornokok el tudták magyarázni Donald Trumpnak, hogy persze, megtámadhatjuk Észak-Koreát, de akkor jön az invázió, és 2 nap alatt eljutunk odáig, hogy be kell vetni az atomfegyvereket, és akkor egész Koreából nem maradt semmi. Elnök úr, valóban ezt szeretnénk. Tehát hogy valószínűleg ők ezt elég nagy meggyőző erővel elő tudják adni, hiszen pontosan tudják, hogy milyen pusztítással jár egy ilyen konfliktus.
De az, hogy ennyi kiváló nagy tapasztalatú és művelt tábornok van az elnök környékén, ez valamiféle garancia arra, hogy nem fog eszkalálódni egyik területen sem a katonai helyzet? Tehát ők tudnak valamilyen politikai megoldást is, mert a katonákról a civilek kissé tiszteletlenül szokták mondani, hogy hát a politikához nem biztos, hogy értenek.
Igen, most úgy tűnök, mint hogy szeretném őket megvédeni, de semmiképpen nem áll a szándékomban. Az első, tehát a legfontosabb kérdés itt az lenne, hogy az Egyesült Államok mint olyan, mondjuk az amerikai diplomácia, vagy az elnökhivatal, vagy bárki más, kitalálja, hogy mit szeretne. Tehát én nem gondolom azt, hogy most az amerikaiaknak világos céljuk lenne Afganisztánban, azon kívül, hogy lehetőség szerint ne halljon meg ott senki, és a tálibok ne térjenek vissza. Nem biztos, hogy Irakban van azon túl stratégia, hogy győzzük le az iszlám államot, és stabilizáljuk a helyzetet annyira, hogy az amerikai katonai jelenlétet tudjuk csökkenteni. Tehát itt visszajön egy kicsit ez a nemzetépítés problémakör, amiről az előbb beszéltünk, hogy a háborút megnyerni egy dolog, de mi van másnap? Akkor mi történik, és hogyan lehet ezekből a helyekből, amiket elfoglaltunk, működő társadalmakat, működő országokat létrehozni. Ennek a kérdésnek a megválaszolása Donald Trump deklaráltan nem tartja magáénak, tehát a mi történik másnapra politikai szinten egyelőre senki nem akar válaszolni.
De az amerikai kormányzásban, az Amerikát érintő kérdésekben van olyan terület, ahol már világosan látszik a terv, most már több száz nappal a beiktatás után?
Szeretném azt mondani, hogy igen, de nem igazán lehet konkrét eredményeket felhozni, és nagyon érdekes lesz majd a szeptember ebből a szempontból, hiszen el kell majd fogadni a 2018-as költségvetést, és október 1-én el is indul az új költségvetésre is, már ha elindul, mert ugye Trump most bejelentette, hogy ha nem kap pénzt a falra, akkor megáll a szövetségi kormány, ez annak a következmény, hogyha nincsen elfogadott költségvetés. Vannak jelszavak a kampányból, van Steve Bannonnek ez a legendás táblája, amire föl vannak írva, hogy rúgjuk ki a mexikóiakat, meg háborozzunk, legyen kereskedelmi háború Kínával, és nem tudom, még pár dolog oda föl
van. De Steve Bannon már nincs.
Ő már nincs, tehát hogy ezek a célok is most hiányoznak, és én kicsit úgy érzékelem, hogy Trump valójában csak a népszerűségét próbálja meg visszaszerezni, és nagyjából mindegy, hogy milyen áron. Tehát nincsen, miután Trump nem egy ideológikus elnök, nincsenek szilárd politikai nézetei, ezért nem lehet tudni azt, hogy igen, Trump egy jobboldali elnök, tehát mondjuk csökkenteni fogja a nagyvállalati adókat, meg a gazdagokat érintő adót, és vissza fogja vágni a jóléti kiadásokat, mert nem tudjuk, hogy ő egy karakán jobboldali elnök, egy viszonylag pragmatista, vagy mondhatjuk úgy, hogy opportunista politikai vezető, aki valójában nem is politikus, tehát ebből a szempontból itt is megvan az a kiszámíthatatlanság, amit a külpolitikában látom.
Jó, de most lett egy kabinetfőnöke, szintén egy tábornok, Kelly tábornok, aki katonás rendet fog bevezetni állítólag a hírek szerint a Fehérházban. Össze fog nőni a republikánus politikai elit az elnökkel, vagy nem fog összenőni, vagy ez egy teljesen más folyamat?
Én úgy látom, hogy a kabinetfőnöknek most valóban az lesz a legfontosabb feladata, hogy rendet tartson. Tehát nem ő fog dönteni, ő majd meg fogja mondani, hogy milyen információk jutnak be az elnökhöz, kikkel beszélhet, nyitva van-e az ovális irodának az ajtaja, vagy zárva van. És lehet, hogy pár döntést meg is fog hozni alacsonyabb szinten, de alapvetően mindig az elnöké lesz az utolsó szó. A kabinetfőnök azt tudja csinálni, hogy szűri azokat az információkat és embereket, amik bejutnak az elnökhez, tehát a döntési opciók számát tudja korlátozni.
Az elnök abból fog dönteni, amit Kelly tábornok elé tesz az
így
opciókat.
Van, így van,
dönt, legalábbis, A, B vagy C.
Igen, legalábbis ez a terv. Nyilván elég nagy jelentőségű, hogy mi az az ABC verzió, és a D meg az E meg az F az miért nem került be. A kérdés itt inkább az lesz, hogy azt a koordinációt, amit a kongresszussal nem sikerült megteremteni az utóbbi időben, és ami egyébként minden egyes Trump ígérethez fontos lenne, hiszen hogyha van pénzügyi vonatkozása, akkor a képviselőháznak, hogyha külföldi vonatkozása van, akkor a szenátusnak meg kell szavaznia, ezt hogyan lehet felépíteni. Tehát látszik az, hogy hiába van republikánus többség a kongresszus mindkét házában, semmire nem vennek vele, az Obamacare visszavonása kapcsán lezajlott, mondjuk így kutyakomédiában, világosan kijött az, hogy mik a korlátai az elnök hivatalnak.
De ki fogja tartani a kapcsolatot a republikánusokkal, az alelnök vagy a kabinetfőnök? De egyáltalán mi a munkamegosztás kettejük között?
Alapvetően az elnöki stábnak kell ezzel foglalkoznia, tehát ebből a szempontból a kabinetfőnöknek, illetve annak a kongresszusi összekötőnek, aki a kabinetfőnöknek dolgozik. Az egy másik kérdés, hogy Mike Pence alelnök, akinek saját magának is van kongresszusi tapasztalata, milyen szerepet tud ebben játszani. Ugye az alelnök alapvetően nem egy politikailag fontos személy, azért van, hogy az elnököt lelövik, akkor legyen valaki az utódlási láncban. Nagyon arra szokták, ugye láthattuk azt, hogy Barack Obama például Joe Biden-t arra kezdte használni, hogy az európai szövetségeseket megnyugtassa, hogy oké, nyugi veletek vagyunk, nem kell félni az oroszoktól, stb. És Biden ezt nagyon jól csinálta. Látszik az, hogy Pence-nek is kiosztottuk egy hasonló szerepet, tehát ő is nemrég járt Ukrajnában, Montenegróban, ugye egy friss NATO tagállamról van szó, tehát meg komoly jelentősége van. A Baltikumban, azokban az országokban, akik a leginkább tartanak egy orosz támadástól, vagy befolyásolási kísérlettől, vagy bármi mástól. Ennek fontos üzenetértéke van. Lehet használni Pence-t arra is, hogy a kongresszussal legyen valami fajta együttműködés. Itt inkább az a nehézség, hogy bárki is végzi ezt a munkát, hogyha az elnök olyan dolgot akar megetetni a republikánus képviselőkkel, amit azok nem szeretnek, akkor ezt senki nem fogja tudni eladni nekik.
De az elnöknek a saját mozgástere az mekkora? Még az elején lehetett hallani a rendeletekről, amiket aztán a bíróságok lőttek ki.
Igen, ez is jól mutatja az amerikai alkotmányos rendszernek a robosztusságát és az erejét. Én annak idején, amikor Trumpot megválasztották, mindenhol azt mondtam, hogy nem királyt, hanem elnököt választottak az Egyesült Államokban, és azért ne feledkezzünk meg a másik két hatalmi ágról sem. És azonnal kijött a beutazási tilalom kapcsán, hogy mondjuk a szövetségi bírósági rendszer az hogyan befolyásolja az Egyesült Államok működését. Az Obamacare kapcsán láttuk azt, hogy a törvényhozás, illetve a hasonló nagy költségvetésű, nagy jelentőségű társadalmi programoknak a létrehozása és megszüntetése, az milyen sok szempontból kétpárti konszenzus, de legalábbis sokkal szorosabb párton belül koordinációt feltételez. És igen, itt vannak az elnöki rendeletek, amikkel két nagy baj van. Az egyik, hogy bírósága meg lehet támadni, és nem mindig az elnöknek van igaza. A másik pedig az, hogy a következő elnök bármikor hatályon kívül helyezheti őket. Obamára is kicsit visszaüt most ez a történet. A hivatal idejének a második felé ő is számtalan elnöki rendeletet hozott, pont azért, mert nem tudta a republikánus többségű kongresszusban elfogadtatni az akaratát. Ezeket Trump most, ahogy gondolja, egy tolvanással vissza tudja vonni.
Az afganisztáni stratégiát bemutató tévébeszédében beszélt arról, hogy Amerikában nincs helye az előítéletességnek, a fanatizmusnak, meg a gyűlöletnek sem. De kik a fanatikusok, kik előítélesek, kik gyűlölködnek Amerikában, mert innen ezt elég nehéz megítélni.
Igen, és elég gyorsan ki lehet iratkozni a demokratikus közbeszédből azzal, hogyha az ember azt mondja, hogy valóban mind a két oldalon vannak érdekes elemek ezen a fronton. Nyilvánvalóan Trumpnak elsősorban azt vezették a szemére, hogy a különféle szélső jobboldali, illetve fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportoktól nem határolódott el eléggé gyorsan és eléggé határozottan. Pont tegnap, vicces, hogy a Facebookról beszéltünk az adás előtt, pont tegnap láttam Facebookon egy sztorit, hogy egy skót hallgató egy Massachusetts egyetemen, ahol ugye rengeteg ilyen safe space van, ahol tilos a másikat mindenféle emberi méltóságában, gondolatában, stb. Megsérteni. Föld alatti mozgalmat indított azért, hogy mondjuk klasszikus filozófusokat lehessen olvasni, mert egyébként ezek emberek, tehát a méltóságban legalábbis szerintük megsértenek, és vannak itt ilyen nagy bajok, hogy Kolumbusz Kristófnak a szobrát tönkreteszik az egyik napról a másikra az Egyesült Államokban, mert ő is a fehér felső rendőrséget hirdette.
De ez tényleg agybaj? Vagy mi történt?
Kicsit túltolt.
Vagy csak nem tudtunk eddig róla, és ez mindig is volt.
Nyilvánvalóan ezeket most sokkal inkább feldobja a közbeszéd, hiszen mindenki látja azt, hogy sikerült túltolni a biciklit mind a két oldalon, de ezek azért korábban is megvoltak. Tehát emlékezz, hát én még nagyon kicsi voltam, de a 90-es évek elején például a faj alapú zavarjások voltak Los Angelesben, a Nemzeti Gárdát is be kellett vetni ahhoz, hogy ezt fegyveres ellenőrzés alá tudják vonni, ez Bill Clinton elnökségének az egyik első komoly próbája volt. Ott voltak a Fergusoni zavargások Barack Obama ideje alatt, amikor szintén a feketék rendőrség konfliktus fajolt el odáig, hogy már arról mi is tudtunk itthon, mert akkor a nagyságrendű történet volt.
De itt most civilek állnak egymással szemben, maguk a civilnek mondó csoportok rendkívül kemény eszközökkel, botokkal, fegyverekkel. Tehát nem a rendőrség reguláris alakulatok zavargókkal.
Igen, annyiban ez tán újdonság, hogy nem az állam és a civilek, hanem a civilek egymással vetélkednek, vagy csapnak össze, de ha lehet így mondani.
Én ilyenre nem emlékszem. Volt ilyen?
A polgárjogi mozgalmaknak a fénykorában volt, de akkor is azért más színezete volt a dolognak, mert ott tényleg a faji egyenlőség megteremtésért zajlott a küzdelem, azzal azért lehetett azonosulni. Én úgy gondolom nagyon, nagyon sokaknak. Egyébként maga a jelenség az nem szokatlan, tehát emlékezhetünk akár Európában is mondjuk az igazi kőkemény olasz típusú globalizáció ellenes tüntetésekre, ahol tényleg könnygáz, gumidövedék, kutyák, rendőrlovak, minden fölvonul. Ugye Németországban, most Hamburgban is láttuk ennek egy kiváló példáját, Németországban is nagy hagyománya van a szélsőjobbos és a szélsőjobb ellenes csoportok összecsapásának. Talán az az újdonság, hogy most azt is látjuk, hogy az Egyesült Államokban is van ilyen, hiszen az a jó indulat, ami mondjuk Obama idején az amerikaiakhoz való hozzáállást jellemezte, az Trump idejében egyáltalán nem jellemző.
De nőtt az amerikaiakat belülről feszítő düh mértéken, mert sokan már ezt a következtetést vonják le belőle, hogy radikalizálódik a társadalom, mert látják, hogy ezt is lehet.
Én azért nem mernék erre egyenes választ adni, mert nem láttam arról rendes felmérést, hogy akkor most az amerikák mérgesebbek vagy nem. Ugye meg a Trump kampányban volt erre szó, hogy a mérges emberek szavaznak Donald Trumpra, tehát egy ilyen hasonló paulok eljói okosságokat nyilván sokan tudnak mondani, de jó lenne ezt látni közvéleménykutatásban, bármiféle attitűdvizsgálatban, hogy tudjunk arról beszélni, hogy igen, akkor a 60 éven felüli munkanélküli fehér férfiak úgy érzik, hogy róluk megfeledkezett a szövetségi állam, stb.
Kéne adat, hogy lehessen róla beszélni?
Hát, hogy hitelesen lehessen róla beszélni. Ez persze nem zárja ki azt, hogy blogpostban, meg újságcímben, meg véleménycímben leírják, hogy igen, akkor az Egyesült Államokat most borzalmas feszültségek feszítik belőle, stb. Stb. Nyilván a Trump-féle politikai diskurzus, ami mondjuk így kicsit beleállósabb, mint mondjuk Barack Obama idejében volt, az sokkal jobban kiélezi ezeket a feszültségeket, de hogy a most arról van szó, hogy hirtelen a Ku Klux Klan megerősödött az Egyesült Államokban, vagy csak annyi történt, hogy akik eddig is tagok voltak, most kijöttek a napfényre, erről azért jól lenne számokat látni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ugrosdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.